Szerintem a drága hallgatók többsége volt már olyan beszélgetés résztvevője, amelyben elhangzott, hogy Kína a jövő országa, nézzétek meg, hogy honnan, hova jutottak. Ez kétségtelenül így van, hogy Kína egy gazdasági csodát hajtott végre az elmúlt évtizedekben, de vajon mire lesz ez elég? Elég-e ahhoz, hogy a világ vezető gazdasági hatalma legyen, vagy sem? Hát nem kis kérdés, de Gyurcsik Attiláé a felelősség, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatójáé, hogy erre egy exakt választ fabrikáljon itt és most néhány percben. Szerbusz Attila, jó reggel!
Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hát exakt választ nem tudok fabrikálni, de mondjuk ilyen történelmi analógiákat, meg egy-két sztorit talán el tudok róla mondani, és akkor hát a közelebb jutunk az igazsághoz a kocsmai beszélgetések vagy veszekedések kapcsán, hogy akkor mi az igazság. Szerintem az egyik fontos dolog egyébként Kína kapcsán, hogy ugye mindig, amikor van egy jó gazdasági teljesítmény, akkor azt az emberi pszichéje automatikusan extrapolálja, vagy hát meghosszabbítja, hogy akkor, hát a múltban jó volt, akkor nyilván a jövőben is ennyire jó lesz. Tehát,
ebből jött ki az, hogy 2030-ra megelőzik Amerikát, ugye? GDP-ben például.
Igen. És ugye az az érdekes, hogy még mindig tart ez a hit, miközben azért a kínai gazdaságnak az elmúlt 2-3 évben már közel sem volt ennyire fényes. De ugye ha 30 évig jól teljesített, akkor 2-3 év még nem bizonytalanít el érdemben, ugye ez egyébként logikus, és akkor már be is hoznám ezt az analógiát egyébként, hogy hát Japán a 80-as éveknek ugye a nagy sztárja volt, és akkor szerintem ott is elhangoztak hasonló kijelentések, hogy Japán már ugye utoléri Amerikát, ő lesz a következő nagy gazdasági hatalom, lám az japán autógyárak, azok letarolják a... Még filmek is születtek erről egyébként, ugye hollywoodi filmek, a japán autógyártók.
Emlékszem, amikor autógyárat nyitottak a japánok Amerikában, és egy nagy happy end tett a vége, mert az amerikai melósok nem értették a japán mentalitást.
Bill Murray, vagy nem is tudom, ki játszott benne. Igen. Vagy valaki meg elküldi SMS, vagy ki játszott benne. Gondolom, megkeresem a film címét is, de egyébként nem volt rá időm. De igen, abszolút. Tehát, hogy ez abszolút létezik, és egyébként ugye... 91-ben kipukkadt nagyjából ez a japán ingatlan piaci lufi, és onnantól kezdve egyébként 30 éven keresztül a japán gazdasági növekedés ez 0,7% volt, miközben egyébként az amerikai az átlagban 4,5. Tehát, hogy, ja és bocsánat, a 80-as években a japán gazdaság 6%-kal nőtt. Tehát ha 89-ben vettük volna föl most ezt a beszélgetést, akkor biztos mindannyian azt mondtuk, hogy volt ez a japánok, hát ezek eddig 6%-kal nőttek, akkor ezután is 6%-kal fognak nőni. És hát a valóság az megint nagyon nem ez lehet. Tehát Japán gyakorlatilag 30 éve egy elképesztően alacsony növekedési ütemet produkál. Én megnéztem egyébként, hogy gyakorlatilag Franciaországnál is lassabb. Tehát hogy Franciaországnál mindig vagyok Európa beteg embere, mert sok országot ki lehet emelni fejlett gazdaságok közül, de Japán a fejlett gazdaság közül egyetlen a leglassabb növekedés produkált az elmúlt 30 évben, tehát hogy itt azért egyértelmű. És ugye szerintem, ami fontos, hogy egy kicsit a kínai analógiára egy kicsit vissza...
Várj egy kicsit, közben előástam kedvedért, az a címe az amerikai vígjátéknak 1986-ban készült, hogy Gung Ho. Ez szól erről az autógyárról. Én ajánlom megnézni, rá fogok keresni, mert tényleg egy remek alkotásról és nagyon tanulságos filmről van szó. És Michael Keaton szerepel benne, Mimi Rogers, John Turturro. Igen. Ron Howard rendezte egyébként, az a címe, hogy Gung Ho. Na de vissza Krímához.
Na. Igen. Tehát, hogy és a hasonlóság még Japánnal az is egyébként, tehát így még egy dolgot érdemes elmondani, hogy amikor Kínának erről a hatalmas fellendüléséről beszélünk, ami ugye látszik, és egyre látványosabb, akkor szerintem azt látni kell, hogy ugye az autógyártás területén van most ugye óriási hype például, de ugye nagyon sok területen a kínaiak megvetették a lábukat. És szerintem azt látni kell, hogy ebben emögött van egy stratégia, ami ahogy a kínaiak megközelítenek egy iparágat. És erre szerintem van egy nagyon jó példa a 2000-es évek végéről. Gyakorlatilag a kínaiak ugye betörtek a napelempaneleknek a piacára, és néhány év alatt az összes európai és nyugati gyártót tönkreverték, mert ugye nyilván, hogyha a kínai tartomány megépíti neked a gyárat ingyen, akkor onnan már valószínűleg versenyképesebb vagy, mint bárki más nyugaton, aki hitelből meg tőkéből építkezik. És ugye azt kell tudni, hogy például a napelempanelek területén Kínának ma a piaci részesedése az 78%. Na most ugye innentől már üzleti alapon is megéri nyilván nekik, mert hogy gyakorlatilag egyedül alkodók ezen a piacon, és ugye oda megy a technológiai tudás, a gyártás technológia, meg a gazdaságos üzemméret is ugye most már ott van Kínában. Tehát ez most már se védővámokkal, ez most már semmivel nem lehet őket gyakorlatilag megállítani, tehát ők egyértelműen egyeduralkodók lettek ezen a piacon, ami azért másfél egy technológiai függése a nyugatnak is. Tehát hogy ők alapvetően így közelítik meg a kérdést, és ugye ugyanezzel az elánnal fognak bele az akkumulátorgyártásba, ugye a két kínai akkumulátorgyártó, a CATL és a BYD, azok gyakorlatilag már az 57%-át adják a elektromos autók akkugyártási kapacitásának a világban, és olyan ütemben növekednek, olyan ütemben ruháznak be, hogy véletlenül néhány éven belül egyedülalkodóak lesznek, ha csak nem állítja meg őket valami. Szóval, hogy ők így állnak ehhez általában hozzá, ugye emögött van nyilván tudatosság, tervezés, és ami érdekes, hogy ahol szerintem viszont pofonba szaladtak, az a saját ingatlan piacuk. Tehát ott is olyan elánnal kezdtek el infrastruktúrát fejleszteni, meg építkezni. Tehát azt tudni kell, hogy mondjuk Kína még talán mai napig is a világ résztermelésének a felét elfogyasztja. Tehát ilyen mennyiségű beruházás, meg építőipari tevékenység zajlik, ami most már jelentősen lelassult. Na de ami a lényeg, és hogy itt a japán hasonlat, hogy a kínaiak a 2010-es években fújtak egy óriási ingatlan piaci lupit. Ott egy kicsit túl tervezték azt, hogy mennyi, és ugye nyilván nincsen pontos statisztika erről, de mondjuk amit én láttam, az olyan 30 és kötőjel 80 millió közötti üres lakás áll most jelenleg Kínában, ami az ő népességükhöz mérten is brutálisan sok, és ez valójában, amit ez a 30-80 millió lakás, amit most mondok, ez még mindig nagyjából a közepe a becsléseknek, tehát vannak ennél sokkal durvább számok is. Tehát, hogy lényeg, amit mondani akarok, hogy valójában Kína olyan mérték, és emellett nagyon drága ingatlanok ráadásul, tehát nagyon felmentek az ingatlanok az árai, tehát, hogy a világtörténelem véletlenül legnagyobb ingatlanpiaci lupiát fújták a kínaiak, mindenféle statisztika. Most nem tudok, így nyilván rádióban nem lehet jó csártokat mutogatni, de higgyétek el, hogy amit a kínaiak fújtak, ahhoz képest egyébként az amerikai ingatlanpiaci lupia 2007-2008-ban kipukkadt amerikai ingatlanpiaci lufi az gyenge kezdőknek való, tehát az semmi ahhoz képest, és megnéztük, hogy még a japán ingatlanpiaci lufihoz képest is meglehetősen aprócská, vagy nagynak tűnik a kínai. Ugye a Japánról egyébként van egy jó anekdóta, nem tudom, hogy nyilván ismeritek, hogy a 89-ben a tókiai császári palota területe többet ért, mint Kalifornia összes ingatlana. Tehát ennyire árazva.
Kevény.
És pont most...
Na mindegy, lényeg. Uh-huh.
És pont most próbálnak ugye Kínával szemben intézkedéseket hozni, és most ébredt föl szinte a világ. Tehát ugye Amerika már ugye a Trump kormányzása idején, és most pedig Európa is, pont amikor gazdasági nehézségekbe szaladnak. Ebből mi lesz?
Uh-huh. Igen, tehát itt két dolog ér össze Kínában. Egyrészt, hogy szerintem ez a stratégia, hogy minden iparágat letarolnak, ez most már nyugaton is feltűnt, hogy ez talán nem az egyenlő pályák, egyenlő esélyek versenye, ugye? Tehát ha nagyon komoly kínai állami támogatással letarolnak egy iparágat kínai vállalatok, akkor az nem tekinthető szabad versenynek, és de ellenben kipusztítja a konkurenciát nyugaton, és ez ellen azért most már úgy tűnik, hogy elkezd fellépni a nyugat. Tehát nyilván ez a kínai gazdasági terjeszkedést azért érdemben lassítani. Mindenképpen a szembeszélna, akárhogy is nézzük. És mindemellett egyébként pont ezen a héten jött a hír, hogy az Evergrande, ugye a legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő végül csődbe ment, vagy régóta szenvedett, de hogy másfelől meg az ingatlanpiaci lupi is azért kezd szépen, nem fog kipukkadni, szerintem le fog ereszteni, mint hogy Japán is valójában leeresztett, de ugye ennek az a következménye, hogy amit Japánban is látunk, hogy egy jóval lassabb gazdasági növekedés vár rá, szerintem. Tehát ha az analógia megállja a helyét. És ugye ez még egy párhuzamot mondanék, hogy a gazdasági növekedést az általában ugye nagyon hosszú távon nézitek, akkor ugye a technológiai fejlődés meg a népesség növekedése határozza meg. És ugye ami még egyébként véletlenül itt összeér ebben a sztoriban az, hogy a kínai népesség az gyakorlatilag tavaly előtt tetőzött, és innentől kezdve a munkaképes korú népesség szépen elkezd elfogyni Kínában, vagy hát megöregedni, és ugye ebből az is következik, hogy ez a, nem tudom, 30-80 millió üres ingatlan, ez még jó sokáig egyébként üresen fog állni. Ehhez kapcsolódnak hitelek, ehhez kapcsolódik egy valamennyire paralizált bankrendszer, és ugye már megvan a tökéletes képlet arra, és ugye nincs népességnövekedés, nincs bevándorlás, tehát nem fogja tudni felszívni ezt semmi, tehát is már is megvan a tökéletes képlet arra, amit a Japánban látunk, ez a klasszikus zombi bankrendszer, évekig nem hitelezik, belassítja a növekedés, stb. Tehát nagyon, nagyon, nagyon jó az analógia sajnos, és én nekem az a, tehát az a gondolatom, hogy azért Japán azért mégiscsak egy piacgazdaság, mégiscsak egy demokrácia, mégiscsak ott. Szóval nekem nagyon nehéz azt elhinni, hogy ha Japánnak 30 évig tartott kiheverni ezt a lufit, amit ők fújtak, akkor miért lenne Kínának kevesebb? Miközben a demográfiában pont ugyanolyan kihívásokkal fognak küzdeni, mint Japán. Ellenben szerintem a külső gazdasági terjeszkedésük Japánhoz képest azért valószínűleg nagyobb falakba fog ütközni a jövőben az említett problémák miatt. Aha. És akkor egyébként nem beszéltünk arról, hogyha jön egy Trump adminisztráció, ő hogy fog hozzáállni ugye a Kínához. Például ugye pont egy két nappal ezelőtt, vagy három nappal ezelőtt jelentette be a Trump, hogy ha ő lesz az elnök, persze nyilván ő sok mindent mond, akkor 60%-os vámot fog kivetni a kínai árukra, és nem tudjuk, hogy így van-e, nyilván a választások előtt sok mindent mond az ember, de hogy azért ez jelzi azt, hogy az amerikai adminisztráció hogy tervez hozzáállni ez a Kína kérdéshez. Mindamellett, hogy egyébként a demokraták és a republikánusok között azért egy viszonylag egységes konszenzus van arról, hogy Kínát ütni kell, tehát hogy azért ez nem egy
egységből érzik.
Oké. Nagyon szépen köszönjük, árnyaltabb így a kép.
A kocsmai vitákhoz.
Igen, köszönjük. Nem is kicsi, ezzel meg lehet nyerni egy kocsmai vitát három sör után mindenképpen. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!
Szervusz, minden jót! Gyurcsik Attilával beszélgettünk, hogy lehet-e Kína az USA kihívója, vagy sem, ő az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója.